Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jóságot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Ámen. Testvérek, foglaljunk helyet, és énekeljünk. A 472-es dicséretünket, annak első három versét énekeljük el. A 472-es dicséretünk így kezdődik. Mennyit zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk. Testvérek, Istenünk igéjét hallgathatjuk meg. A Máté evangéliumának a 25. fejezetéből, az itteni példázatokból olvasom az igét. Innen is az utolsó ítéletről mondott példázatot, a 35. verstől, a 31. verstől elnézést. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: bizony, mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Ekkor ezek így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem látogattunk meg, és nem szolgáltunk neked? Akkor így felel neki: bizony, mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Imádkozzunk most, testvérek! Urunk, hálásak vagyunk azért, mert amikor szólsz, akkor mi jöhetünk. Egybegyűjtesz bennünket. Köszönjük azt egyrészt, hogy a testvérek közösségében lehetünk. Köszönjük azt, hogy a testvérek jelenlétükkel is, azzal, hogy a hitben társként itt vannak, itt állnak velünk, bátorítanak bennünket. És hálásak vagyunk azért is, mert mi magunk is ilyen bátorító jelek vagyunk a többiek számára. De legfőképpen azt köszönjük neked, édesatyánk, hogy amikor szólsz, akkor a tagjaink megerősödnek. Akkor az életünk megújul. Amikor szólsz, akkor kitisztul a látásunk. És megjön a bátorságunk is, hogy szembenézzünk azokkal a dolgokkal, amelyek elől egyébként menekülnénk. Urunk, köszönjük azt, hogy itt lehetünk most te nálad, mindazok után, amik értek bennünket az elmúlt héten. Köszönjük azt, hogy olyan sok dolgon keresztül mehettünk, és te keresztül vezettél bennünket. Eléd hozzuk ezeket minden nehézségével, fájdalmával együtt. Különösképpen is eléd hozzuk azokat a dolgokat, amivel megbántottuk társainkat, főleg szeretteinket, amivel megbántottunk téged. Hozzuk eléd a mi bűneinket, és kérjük, hogy légy velünk könyörületes. Ismerünk téged, és tudjuk, hogy milyen nagy hatalmad van eltörölni a mi vétkeinket. Így könyörgünk most is. Tedd ezt meg. Légy hozzánk irgalmas. Urunk, nyitott szívvel, értelemmel, gondolkodással állunk itt te előtted. Könyörögve kérünk, hogy igéd hadd érje el a szívünket, a szívünknek a gyökerét. Könyörögve kérünk azért, hogy hadd változzon az életünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Testvérek, az előbb énekeltük az első három versét a 472-es dicséretnek. Most készüljünk az ige hirdetésére, és énekeljük el a 4. és 5. verset. A 4. vers így kezdődik. Adj éjt, napot, add át erődet, add kincsedet, add szívedet. Testvérek, hallgassuk közösen Istenünk igéjét, amely a Máté evangéliumának a 25. fejezetében, annak 40. versében található megírva, a következőképpen. Bizony, mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Foglaljunk helyet. Testvérek, ahogy látjuk itt Máté evangéliumának a végét, ahogy olvasva közeledünk annak végéhez, akkor azt látjuk, hogy a 24. fejezetben egy rövid tanítás hallható, olvasható a végidőkről. Ezt követően pedig példázatokat olvasunk. Ezt a 4 példázatot, aminek az a legutolsó darabja az, amit az előbb fölolvastam. Érdemes egy kicsit gondolkodni ezekről a példázatokról. Ez a 4 példázat, ugye az okos és a gonosz szolgának a példázata először is. Ez a példázat lényegében arról szól, hogy mi történik akkor, hogyha az ember tudatosan elleneszegül annak, amit Isten mond. amit Isten szeretne megvalósítani az életünkben. Aztán következik a 10 szűznek a példázata, amelynek a lényege így is megfogalmazható, hogy mi történik akkor, hogyha az ember mellőzi az Istennel való bizalmi kapcsolatot. És aztán jön a talentumoknak a példázata. Mi történik akkor, amikor az ember megpróbálja a minimumra csökkenteni azt, ahogy Istennek szolgál, ahogy Isten előtt az életét kitárja, és azt mondja, hogy megteszem azt, amit kell, de csak a minimumot. És hát itt az utolsó példázat, amit az előbb felolvastam, az utolsó ítéletről szóló példázat, aminek, ha megpróbáljuk megragadni a lényegét, akkor azt mondhatjuk, hogy végső soron az arról szól, hogy az Úrnak való szolgálat az nem valamiféle speciális szolgálat. Nem olyas valami, amit az életünknek egyéb részeiről le lehetne választani, és attól lényegileg meg lehetne különböztetni. Hanem ez egy olyan életmód, amelyet a keresztény ember mindig is képvisel és mindig is él. Annak a jegyeit mindig is hordozza magán. Testvérek, amikor ezeket a példázatokat olvassuk, akkor rácsodálkozunk arra, hogy az Istennel való kapcsolat milyen gazdag. A vele való kapcsolat milyen árnyalt. Erről szólnak a példázatok. És hogy egy kicsit közelebb hozzuk, rólunk szólnak. Ezek a példázatok rólunk szólnak. Nem az Isten nélkül élő szomszédunkról, nem is arról a munkatársról, aki Isten nevét legfeljebb csak káromkodásokban tudja a szájára venni, hanem ezek a példázatok rólunk szólnak. A keresztény embernek, az egyébként Krisztust követni igyekvő embernek a kitettségéről, az elesettségéről, a gyengeségéről, és nem utolsó sorban a tájékozatlanságáról. Mert mit is olvasunk itt? Hát arról olvasunk, hogy mi történik azzal az emberrel, aki tudatosan tesz olyan dolgokat, ami Isten akaratával ellenkezik, hogy mi történik azzal az emberrel, aki hanyagolja az Istennel való kapcsolatát, mi történik azzal az emberrel, aki megpróbálja akkurátusan szolgálni az Istent a lehető legkevesebbel. És mi történik azzal az emberrel, aki nem veszi észre, hogy az Istennek való szolgálat egész embert, egész életet kíván. Testvérek, amikor ezekről a problémákról hallunk, akkor ezek nem valamiféle olyan problémák, amelyek az életvezetésünket érintik pusztán. Nem is valamiféle vallási kérdések ezek pusztán. Hanem az az érdekes, hogy ott kapnak hangsúlyt, ahol az életünk fonalai összefutnak. Hol futnak össze az életünknek a fonalai, különösképpen, hogyha ezeket a történeteket olvassuk, hát Isten ítélőszéke előtt. Igen, itt ebben a kis történetben is azt látjuk, testvérek, hogy itt a kérdések újra föltétetnek. A kérdések összegződnek. És aztán összegződnek a válaszok is. Mindez itt történik, Isten ítélőszéke előtt. És hogyha megfogalmazzuk azt, hogy milyen helyzetben is vagyunk itt, mi, akik hallgatjuk ezt az igét, hallgatjuk ezt a történetet, és megpróbáljuk megérteni azt, akkor azt kell, hogy mondjuk, Isten ránk tekint. Rád tekint, rám tekint, és a kérdés az, hogy mit is lát. Én azt hiszem, hogy egyébként Isten nagyon sok mindent lát, amire mi a hétköznapoknak a forgatagában nem is gondolunk. Egyrészt Isten látja azt, hiszen az ő keze munkái vagyunk, ahogy gondosan, mondhatjuk azt is, hogy félelmetes precizitással, csodálatos módon megalkotott bennünket. Ne feledjük el, hogy Isten mindig is így tekint ránk, vagy tekint ránk így, mint az ő keze munkája. Aztán Isten úgy is lát bennünket, ahogy hordozott éveken, talán évtizedeken keresztül. Elhordozta a tökéletlenségeinket. Elhordozta azokat a helyzeteket, amikor kitörtünk a karámból. Elhordozta azokat a helyzeteket, ahogy ellene ágáltunk. És mindezt a saját lényében hordozta. A saját életében hordozta ennek a fájdalmát, a mi bűneinknek a fájdalmát. És aztán úgy is tekint ránk, mint akik nem valamiféle gazdátlan jószág, nem legelőre kicsapott jószág vagyunk mi, hanem olyan emberek, akikért küldött az Úr, méghozzá szabadítót küldött hozzánk az Úr, megváltót. És az életünk egyik legcsodálatosabb dolga, ami megtörténhetett, az az, hogy eltörölte a bűneinket. És ő így tekint ránk, mint akiknek az életében ott sokasodnak a bűnök, és amit ő mégis egy pillanat alatt eltörölt, akkor, amikor mi az ő fiához csatlakoztunk, akkor, amikor az ő fiának a keresztje alatt mi is megálltunk. Testvérek, ahogy olvassuk a történetet, azt látjuk, hogy nem mi választjuk meg azokat a helyzeteket, ahogy Istennel találkozunk. Az Isten élmény az nem valamiféle magunk kreálta élmény. Nem olyas valami, amire azt mondhatjuk, hogy itt és itt tudom, érzem, hogy találkoztam az Istennel. Mert itt, amikor ott állnak az emberek, a kecskék és a juhok, hogy ezt a képet használjuk, ott állnak az emberek a király széke előtt, akkor azt mondja az Úr, hogy minden egyes alkalommal találkoztam veletek. És felsorolja ezeket az alkalmakat, legalábbis típusok szerint elmondja, hogy ekkor is ott voltam. Amikor elmentetek, meglátogattatok valakit, amikor segítő kezet nyújtottatok valakinek, amikor elkezdtetek vele beszélgetni, én ott voltam. Ebből azt látjuk, testvérek, hogy a keresztény élet az nem valamiféle okos vásárlás az élet nagy bevásárló központjában. Nem, egyáltalán nem. Talán így mondhatnám, hogy ennek a történetnek a képével éljek, hogy nem úgy van, hogy mi megyünk be az Isten utcájába, akkor, amikor akarunk, hanem mondhatjuk azt, hogy ott vagyunk, mindig is ott vagyunk az Isten utcájában. Mindig is ott forgolódunk az Isten utcájában. Testvérek, ennek a történetnek azért van egy-két érdekes mozzanata, egy-két érdekes szó és kifejezés, amire különösen is érdemes odafigyelnünk. Az egyik az, ahogy ezt a sokféle segítségre szoruló embert látjuk. Ennek a történetnek az egyik problémája, és éppen ezért szokták mondani, hogy a A református emberek nehezen barátkoznak ezzel a történettel, mert hogy úgy tűnik, mintha nem arról szólna, hogy ingyen és kegyelemből tartatunk meg, hanem mintha arról szólna, hogy Isten az életünk végén azért megnézi, hogy hogy is vannak azok a bizonyos strigulák, hogy ki mennyi jót tett, ki kivel tett jót. És mi református közösségként, református gyülekezetként és egyenként és református emberként harcolunk ezzel, mert hogy Isten nem ez alapján ment meg bennünket. Egyetlen egy olyan tény van, egy egészen szikár és egyszerű tény, amit Isten számításba vesz. Ez pedig az ő fia kereszthalála. És aki ezt elfogadja, befogadja az életébe, az megmenekül. Mégis miért van itt ez a sok ember? Miért vannak körülöttünk azok az emberek, akik ilyen vagy olyan élethelyzetükben segítségre szorulnak? Mi a teendőnk velük? Testvérek, azt hiszem, hogy nagyon egyszerű erre a válasz. Úgy vannak ők a mi életünkben, mint ahogy mi is mások életében. Úgy vannak ők mellettünk, mint ahogy mi is, amíg várakoztunk az Úristen kegyelmének a megmutatkozására, a kereszt felismerésére, mint ahogy mi is egy ideig csak tartottunk a kereszt felé, vagy éppen futottunk onnan, egyik bajból a másikba, egyik botlásból a másikba, egyik gödörből a másikba. És aztán eljött az a pillanat, amikor valaki mellénk lépve, egy igével az Úr átölelve bennünket, megszabadított. Azért jó, hogy voltak olyanok, akik addig is segítettek. Azért jó, hogy voltak olyanok, akik addig is mondtak egy-egy bátorító szót. Akik megfogták a karunkat akkor, amikor éppen elesni akartunk. Jó, hogy voltak olyanok, akik már akkor látták bennünk azt az embert, aki Jézus Krisztus keresztjéhez fog érni. Testvérek, azért vannak itt körülöttünk ezek az emberek, akik sokféle kínok között, problémák között szenvednek, hogy mi is megtegyük ugyanezt. Ennek a történetnek utóbb egyetlen mondatát olvastam föl. Ez a mondat pedig így hangzott. Bizony, mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Időnként itt van egy kis félreértés, amikor ezt olvassuk, hogy velem tettétek meg. Vannak, akik úgy beszélnek erről a példázatról, hogy ez arra nézve tanítás, hogy amikor valaki szenvedő ember velem szembe jön, akkor Jézus közelít hozzám. Nem egészen erről beszél az Úr. Nem alakul át egyik vagy másik munkatársammá, vagy barátommá, vagy szomszédommá az Úr. A szónak a szoros értelmében nem ő jön velem szemben. De azt igenis mondja, hogy akkor, amikor egy ilyen embert észreveszek, egy ilyen embert megszólítok, vagy egy ilyen embert elkezdek segíteni, akkor azt a szolgálatot teszem meg, amire Jézus Krisztus kér. És ő azonosítja magát ezekkel az emberekkel. Azt mondja, hogy olyan ez, minthogyha nekem szolgálnál. Azért fontos ez, testvérek, mert az ember azt gondolja, és erre vágyakozik, hogy Istennek tudjon szolgálni. Szeretné, hogyha ezt töltené ki az életét. Ezért vagyunk itt is. Hogy Istennek szolgáljunk. És ezért gondolkodunk időnként azon, hogy mit is tehetnénk azért, hogy Istennek tetsző legyen az életünk. Vagy hogy hogyan alakíthatnánk a mindennapjainkat, az úgynevezett napi rutint, hogy Istennek tetsző legyen az életünk. Hogy tényleg oda beférjenek azok a dolgok, amit fontosnak tartunk, hogy az igét olvassuk, hogy le tudjunk borulni az Úr előtt imádságban, hogy azokat, akiket szeretünk, oda tudjuk vinni ő hozzá. Szóval szeretnénk Istennek tetsző életet élni. De közben ott van bennünk az a távolságtartás is, hogy igen, de ez elsősorban az Istennel való kapcsolatomban kell, hogy éljen és megmutatkozzon. Ami egy elzárt kapcsolat, ami egy titkos kapcsolat, amire a többieknek nincs nagy rálátásuk, és ahova más ember nem nagyon tud beférkőzni, nem is tud belépni abba a térbe, amelyben én az én mennyei atyámmal beszélgetek, ahogy elkérem tőle bűneim bocsánatát, vagy kíváncsi vagyok arra, hogy milyen tervei vannak az életemmel, ez egy privát tér. Ide nincs senkinek belépése. Isten szolgálata ebben a titkos térben valósul meg. Azért hangzik itt ez a történet. Azért érthetjük meg ennek a szavait, mert Isten azt szeretné, hogyha világos lenne nekünk, hogy nincs az Isten szolgálatára így elkülönített tér. Hanem az Isten szolgálata mindig és mindenütt zajlik. Mindig, amikor kinyitjuk a szánkat, és mindig, amikor becsukjuk a szánkat, és mindig, amikor gondolkodunk a tennivalókon, Isten tisztelete és az ő szolgálata zajlik. És mindig, amikor eljön mellettünk egy ember. Nem tudjuk talán, hogy milyen szüksége van arra, hogy segítséget nyújtsunk neki, hogy egyáltalán van-e rá szüksége. Az is lehetséges, hogy ő tud nekünk segítséget nyújtani, de ahogy elmegy mellettünk, észrevesszük, ember számba vesszük. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy bizonyos értelemben Krisztus számba is kell vennünk ezt az embert. Bizony, mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Természetesen ez nem jelenti azt, testvérek, hogy a körülöttünk élő emberek valami módon megistenülnének. Nem. Jézus nem erről beszél. Mindössze annyit mond, hogy az, amit vele tesztek. Az Isten szolgálatotoknak szerves része. És amit velük kapcsolatban elmulasztotok, az is az Isten szolgálatotoknak a szerves része. Ha így nézem ezt a történetet, akkor bizony szégyenbe maradok. És azt hiszem, hogy nem véletlen az, hogy ezt ilyen határozottan, ilyen erős és szétválasztó szavakkal mondja itt ez a király. Hogy az egyik oldalra kerül az, aki cselekedett, a másik oldalra kerül az, aki tétlen volt. Érdekes az, testvérek, ebben a történetben, hogy úgy tűnik, hogy se az egyik, se a másik. Nem tudja azt, hogy Jézus Krisztus látogatta őt meg abban az emberben. Nem tudja, hogy neki segített, illetve hogy őt kerülte el. És ez arra enged következtetni, testvérek, hogy itt tényleg a valóságot föltáró igéket hallunk. Tudnélik, hogy amikor megtesszük azt, amiről itt olvasunk, akkor Istennek a szolgálatát végezzük. Ezt nem gondoltuk volna. Testvérek, most, amikor a református egyház közösségében, ez a úgynevezett diakóniai vasárnapban, akkor mi a diakóniáról, azaz a szolgálatról gondolkodunk. A diakónia egyházunk életében nagyon kiterjedt dolog, tevékenység, talán inkább így lehet mondani, nagyon kiterjedt tevékenység, hiszen mindazokat a szolgálatokat, amiket végzünk, egybefoglalja. Mert ilyen szolgálat az is, ahogy a gyülekezet közösségében szolgálunk egymásnak. Ilyen szolgálat az is, amit a legszűkebb közösségünkben, a család közösségében megteszünk egymásnak. Ilyen szolgálat az is, ritkábban tesszük, de azért ez is előfordul, amikor kilépünk akár a családi közösségnek a kötelékéből, akár a gyülekezeti közösségből, és olyan emberek felé szolgálunk, nyitunk, olyan emberekkel kezdünk el beszélgetni, olyan embereknek segítünk, akiket korábban nem ismertünk, vagy akihez korábban nem mertünk odalépni. De tudjuk, hogy a fő szolga az mégis Isten. Amikor erről a szolgálatról beszélünk, akkor nem kerülhetjük meg az ő munkáját. Azt, ahogy ő hozzánk lépett, azt, ahogy ő nem törődve azzal a szenvedéssel és kínnal, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk, amin ő keresztül ment, kitartott egészen a kereszt halálig. Ahogy bennünket, mikor még bűnösök voltunk, már megközelített. És nem beszélve arról a csodálatos és az életünket felszabadító dologról, hogy egyszerűen eltörli a bűnöket. Bűntörlő Úr ő. Testvérek, ez az ő szolgálatának a magva, a lényege. A mi szolgálatunk pedig az, hogy ennek az örömhírét, az evangéliumát eljutassuk mindenhova. Életünk minden sarkába, és minden olyan közösségébe, ami valami módon magába foglal bennünket, vagy ahol érintettek vagyunk. Ennek a szolgálatnak vannak olyan részei is, amik nem igehirdetési jellegű szolgálatok, és nem beszélgetések, és nem meggyőzése a másiknak, vagy nem egyszerűen arról van szó, hogy föltárom, hogy is alakult ez az én életemben. Vannak olyan részei ennek a szolgálatnak, amelyek kimondottan arra mutatnak, hogy odaállok a másik ember mellé, és segítek neki. Segítek neki hordozni azt a terhet, amit hordoz. Mert hogy az Úr ezt tette én velem is. Amikor nagy kátyúba kerül, odaállok mellé, és megkérdezem, mit tehetnék érted? Az Úr ezt nem kérdezte így meg, mert ő tudta, hogy mit tehet értem, de én nem vagyok olyan, mint az Úr. Jobb, ha megkérdezem. És amit a Szentírásból viszont biztosan tudok, azt átadom neki. Testvérek, annak a szolgának a társaságába szegődtünk. Emlékezhetünk rá, Akkor, amikor készült már a megfeszítésre Jézus, akkor ott az utolsó estén, amikor a tanítványaival volt, a János evangéliumában így olvassuk, hogy megmosta az ő lábukat. Olyan munkát végzett, ami nem egy lélekemelő munka, hogyha magát, a mozdulatokat nézzük. Ha azt nézzük, hogy ott lábakat kellett mosni, és ezt most nem részletezem, egyáltalán nem lélekemelő munka. Viszont ezt ő nem volt hajlandó átadni másnak. És ő ezt végezni akarta a tanítványok életében. És akkor, amikor Péter közbe szólt, hogy akkor most meg teljesen, meg a fejem búbját is, lehetne ezt másképp is csinálni, meg akkor ide mindent, akkor azt mondja, nem. Én a lábatokat mosom meg. És amikor letette azt a kendőt, amivel megtörölte a lábukat, akkor beszélt arról, hogy ő szolgálni jött. És hogy az ő tanítványaitól is azt várja, hogy ebben a szolgálatban vegyenek részt. És éppen azon a ponton mutatkozik meg, hogy mennyire nem pusztán lelki jellegű ez a szolgálat, hanem testi is, az emberi szükségletekre, fájdalmakra, összetöretettségre tekintő szolgálat ez. A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyet is az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Testvérek, jó, hogyha úgy tudunk tekinteni azokra az emberekre, akik most mellettünk vannak, vagy akik majd szembe jönnek, hogy ők közöttük kell végezni a szolgálatot. Ne keverjük őket össze Jézussal. Az Úr se ezt teszi itt. De az életünknek az Isten szolgálatát közöttük végezzük. És lehetnek nagyon szép imádságaink. Lehetnek nagyon magasztos gondolataink Istenről. Lehetnek szép szavaink. De a szolgálat nem csak ezen a területen zajlik, mindenütt. És azért olvastuk ezt az igét, hogy akkor, amikor majd az Úrnál összefutnak a mi életünknek a szálai, és ott állunk az ő széke előtt, akkor ne szégyenüljünk meg. És ne mondjuk azt, hogy Uram, hát ott is te voltál, az is a te szolgálatod volt. Hanem egyszerűen csak örömmel hajthassuk le a fejünket. Urunk, a te nevedben. Testvérek, csöndesedjünk most el egy percre Isten előtt. Vigyük ő elé a mi szívünk kérdéseit, és mindazt, ami megfogalmazódott benne.